szentek nyomában.
Negyedik Béla elsőszülött leánya Árpádházi Szent Kinga, aki a lengyel Boleszló herceggel kötött házassága révén krakkói fejedelemasszony és Szandec úrnője volt. Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Werner Eszter nevében is. Nagy György András vagyok. Szent Kinga július 24-i emléknapjára készülve mai műsorunkban szó lesz történelmi alakjáról, lengyelországi és hazai tiszteletéről, és arról, hogy a 21. században mit tanulhatunk életpéldájából. Elsőként Hámori Kinga kollégánkat kérdezte Pozsgai Nóra.
Kinga, milyen kapcsolatod van a saját neveddel? Egyáltalán mikor tudtad meg, hogy a nevedhez szent is tartozik?
Azt gondolom, hogy nagyon szeretem a nevemet. Gyerekkori emlékeimből is vissza tudom ezt eleveníteni, hogy nagyon szerettem a nevemet, és olyan különlegesnek tartottam, mert nem volt, azt hiszem, rajtam kívül olyan sok ember az iskolában, vagy ebben a környezetben. Szerintem az egész identitásomat is meghatároztam, és nagyon sajnálom azokat, akik nem tudnak azonosulni a saját nevükkel, mert tudom, hogy van ilyen, én is ismerek nem egyet, nem kettőt, nehéz lehet. És ezért azt gondolom, hogy nekem így könnyebb volt önmagamra találnom, vagy a személyiségemet meghatároznom ezáltal. Én emlékszem, hogy főleg amíg édesapám élt, mindig, amikor köszöntöttek névnapomon, én megköszöntem a nevemet, hogy ezt a nevet kaptam. Pontosan ezért, hogy önmagamra találtam általa.
Mikor ismerkedtél meg a hozzátartozó magyar árpádházi szenttel?
Az édesanyám már rögtön így gyerekkorom óta mondta, hogy akkor még Boldog Kinga, árpádházi szent Margit testvére volt, és a nővére volt, és én is mondjuk így a legnagyobb vagyok a családban, tehát ez is egy kicsit úgy segítségül jött, de egyébként választottak nekem egy másik utónevet is, és akkor mindig azt mondta anyu, hogy azért, mert Kinga még nem szent. Tehát, hogy boldog volt akkor még, mert ugye 1999-ben volt az ő kanonizációja, tehát szentjavatása. Valamennyit tudtam, de inkább Szent Margitról tudtam többet. És akkor a háttérben volt ugye egy nővér, és hát az édesapa sem akárki, egy negyedik Béla, tehát el tudtam képzelni, hogy egy fantasztikus családban nőhetett fel ő. Tehát Boldog Jolán is az ő testvérük volt. És akkor eljött a szentjavatás, és akkor hát fontos volt ugye második János Pál pápa számára, és ugye a lengyel pápa számára, és akkor inkább itt kezdődött az én figyelmem úgy Lengyelország felé, és a lengyel-magyar kapcsolatok felé orientálódni, és aztán pedig a munkám során már egyre jobban tudtam olyan, főleg a búcsú ünnepe felé közeledve, olyan szakértőkhöz is fordulni, vagy kutatókhoz, akik többet tudtak Szent Kinga életéről.
Téged érdekelt a neve is, hogy mit jelent, hiszen van egy műsor, ahol mindig elmondod az aktuális napi szentnek a nevét is.
Igen, nagyon érdekes, ugye a Kinga az germán eredetű név, és a Kunigundából származik. Egyébként még gyerekkoromban vannak emlékeim, amikor anyukám is így, Kunigunda vagy Kuni így szólított, és ha ezt így szétszedjük, akkor a névnek a jelentése a nemzetség és harc, és ennek így, hogy akik ezt a nevet viselik, azok hagyományosan a család harcosai, vagy a nemzetség védelmezői. Valamennyire én ezt érzem az én életemben is fontosnak, hát ezért is tudom jól viselni a nevemet, mert azért én azt gondolom, hogy egy ilyen hát édesanyaként is, meg most már nagymamaként is, feleségként is, eléggé a család, hát nem harcosa, de valamilyen központi figurája azért vagyok, és ezt így érzem.
Szoktál-e imádkozni a védőszentethez?
Hát ennyire konkrét kapcsolatom, bevallom, nincsen vele. Én hoztam egy pár könyvet most ide magammal, ezek mind tulajdonképpen háromból kettő, az róla megjelent történelmi, illetve regény formájában megírt könyvek, amelyeket én névnapomra kaptam édesanyámtól. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még van dolgom ezzel, hogy egy ilyen személyesebb kapcsolatot is kialakítsak vele. Azért nehéz ez, mert az ő életállapota, meg az én életállapotom nagyon különbözik, és most próbálom ezt akkor így észrevenni, hogy mégis legyen hasonlóság, azért van, mert ugye ez a keresztény, hazáját szerető és elkötelezett nő, ebben igen, hasonlóak vagyunk, de hát ő ugye nem élt olyan családi életet, mint én, bár házasságban élt, de Szent Józsefi házasságban élt, tehát hogy teljesen más az életmód, amit ő élt meg én, de próbálom keresni vele a kapcsolatot. Viszont volt már egy olyan püspök, ahogy meghallotta, hogy ez a nevem, aki kérte, hogy imádkozzak Szent Kingához ő érte. Tehát ez már egy ilyen feladat számomra, azt hiszem egy misszió, hogy akkor nem véletlenül kérhetett föl erre, úgyhogy igyekszem.
Nagyon sokat köszönhet neki kis Lengyelország. Lengyelországnak a védőszentje is lett. Ellátogattál-e az ő helyeire, ahol ő nagyjátette azt a környéket, oda Krakó környékére?
Ez is volt egy vágyam, hogy valamikor, akkor, amikor az ő búcsúja van, tehát július 24-én látogassak el oda, mert itt Magyarországon nem találtam olyan nagy kultuszát, tiszteletét. Tehát elvétve van egy-egy szobor, egy-egy freskó, egy-egy templomban, de hallottam, hogy ugye Lengyelországban nagyon tisztelik, és megismerkedtem egy a lengyel-magyar kultúra iránt érdeklődő és sokat tevő tisztelővel, Rostetter Szilveszter orgona művésszel egyébként, aki ő maga Veszprémből vezetett egy zarándoklatot Ószandecbe, persze még följebb Krakkóba, Częstochowába, de mindenképpen Szent Kinga búcsúra érkeztünk oda, és az egész családommal elmentünk oda akkor, úgyhogy teljesült ez a gyerekkori vágyam, vagy ez a ifjúkori vágyam, hogy lássam, hogy hogyan van ott a tisztelete, és teljesen megdöbbentem. Tehát egy pénteki nap volt, nem hétvége, gyakorlatilag az emberek szabadságot vettek ki, és ott voltak ezen a búcsún. Clarissa kolostor körül rendezték meg ezt a szabadtéri szentmisét, rettenetes sokan voltak. Tehát én megdöbbentem, hogy hát itt nálunk ilyet nem találtam volna, csak vasárnap.
Milyen jeleit láttad még ott a Kinga tiszteletnek? Mondtad a szobrokat, hogy Magyarországon milyen kevés ábrázolása van. Ott láttad-e, és láttad-e az embereken, hogy, vagy beszélgettél-e, hogy nekik mennyire fontos, akár mint Lengyelország egyik fő alakja?
Igen, hát beszélgetni azért mondjuk a nyelvi problémák kapcsán nehezen tudtam, de mégis volt segítségem, Rostetter Szilveszter, aki tolmács is. Kértem, hogy vezessen el a kolostor vezető apácához, és hát az is egy fantasztikus élmény volt, hogy ő, mert ugye ezt az Ószandeci kolostort Szent Kinga alapította, miután megőzvegyült, akkor apáca lett. És egy ilyen, tényleg ez a szigorú klauzúrában élő szerzetessel találkoztam, aki a rácsok mögül nyilatkozott nekem, tehát ez is egy nagyon különleges élmény volt, soha előtte is azóta sem találkoztam ilyennel, de nagyon nyitottan. Tehát, hogy tulajdonképpen ő ezt így vállalja, hogy ő itt van, itt él, ebben az életformában, de képviseli azt a több száz éves tiszteletet, ami Szent Kinga óta itt Ószandecben él, de nyitotta a társadalom felé, tehát beszélget velük, és el tudom képzelni, és erre irányultak az én kérdéseim is, hogy mai korban Szent Kinga mit tenne, vagy ugyanaz-e a feladata egy mai Clarissának, mint akkor.
Szent Kingát nagyon szeretik Lengyelországban, segítségül hívják különféle szükségben. Az emberek sok kegyelmet kapnak itt, így aztán igen népszerű. Az ünnep, Szent Kinga ünnepe emberek tömegét vonza ide, amit különben látni az ünnepet megelőző imakilencet folyamán. Nagy látogatottság volt a napi két misén, 9-kor és délután 6-kor, melyhez külön Szent Kinga imádságok, elmélkedések, lelki gyakorlatok csatlakoztak. Mindez nagyon ünnepélyes itt a Szandeci vidéken, egyházmegyénkben, de egész Lengyelország számára, illetve Kinga tisztelőinek számára világszerte, ahol őrzik Kinga ereklyéit, még a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában is. Tehát nagyon fontos és kedves ez az ünnep számunkra.
És a nővérek életében ez mekkora ünnep?
Szentünket nem csak az anyánk névvel illetjük, hanem annak is érezzük kolostorunk alapítóját, aki ott hagyta szülőföldjét, Magyarországot, gondoskodott nemzetünk jólétéről, kiállt férje Boleszló mellett, amikor szükség volt rá a tatárjárás után az ország újjáépítésében. Számunkra valóban anyánk, a szentség példája, a hazaszeretet példája, a szegények szeretetének példája, az imádság példája. Életének minden szakaszában példaképünk, nagyon szeretjük, és különféle módon tiszteljük.
Ugyanaz a feladata ma is a nővéreknek, mint Kinga idejébe, tehát tartják azt a karizmát, vagy a modern kornak mást üzennek?
Nos, Szent Kinga óta eltelt több mint 7 évszázad. Az idők folyamán voltak ugyan változások, de az alapvető dolgok nem változtak. Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges haza szeretetet, melynek példáját adta. Azon fáradozunk, hogy kegytemplomunk környezete méltóképpen képviselje ezt a helyet, hiszen itt vannak Szent Anyánk erekjéi, itt imádkozunk őnála, fejezzük ki tiszteletünket, s ő általa fejezzük ki hódolatunkat Isten iránt.
Amikor hivatást választott, amikor a Clarissa a rendbe lépett, akkor Kinga életéből, vagy Klára életéből mi az, ami megtetszett, nem itt szeretne folytatni?
Már az általános iskolában kezdett körvonalazódni ez bennem. Érdekes, hogy eleinte nem is hallottam Szent Kingáról, noha olyan közel volt, viszont olvastam Szent Ferenc virágait, s fiatalként megtetszett, hogy Ferenc éppen a teremtményen keresztül akarta Istent imádni. Ferenctől lassanként Klára felé fordultam, ami azzal végződött, hogy jelentkeztem ide, a Szent Kinga kolostorba. Így ismertem meg Szent Kinga életét, aki valóban nagyszerű Clarissa volt.
Az elmúlt percekben Hámori Kinga kolléganőnk idézte fel Maria Teresa Izvolska Clarissa apátnővel készített beszélgetését, melyet 2015-ben Ószandecben a június 24-i Szent Kinga búcsúban rögzített. Küngösön, a Veszprém vármegyei településen 2013. november 9-én szentelték fel Magyarország első és egyetlen Árpádházi Szent Kinga tiszteletére emelt templomát. A lengyelországi Ószandecből kapott Szent Kinga csonterekje őrzési helyét szentmise keretében Márfi Gyula akkori veszprémi érsek áldotta meg. A II. János Pál pápa által szentté avatott Árpádházi királylány magyarországi és különösképpen küngösi tiszteletéről, a templom építését kezdeményező és azt koordináló Beke Zsolt atyával 2013-ban beszélgetett Hámori Kinga.
Ugye a Szent Kingáról a hagyomány szerint van elnevezve a község. A leírások szerint ugye a Kingus névből eredezteti a falu a nevét, a Küngöst, és a falu címerében is található Szent Kingára szép utalás, érdemes megnézni is. Azt bejövünk a faluba, a falu kezdeményezésére tették ki a táblát, hogy üdvözöljük Küngösen Árpádházi Szent Kinga falujában. Kötődnek hozzá, mert végső soron a magának a falunak egy szép történelmi alapot ad Szent Kinga, és hogy az ereké mit jelent, tehát nem csak az emléke, nem csak az, hogy el vagyunk róla nevezve, hanem ő is, most idézőben mondom, lakója lett a falunak, Küngösnek. Nem mindegy, hogy valahol csak az emlékünk van, vagy mi is ott vagyunk, és együtt élünk a közösséggel. Ez a faluban szép erekje tartó, és tudva, hogy onnét van, ahol az ő, hát mondhatnánk ugye a második hazája, mert ugye Magyarországról származott, Ószandec van, és onnét kaptuk, és abból a kis urnatartóból, vagy koporsóból, ami az ő erekét őrzi, ez egy külön is megtiszteltetés, hogy megkapta az egyházközség. Meg hát ez a szép erekje tartót a kedves nővérek, ami Szent Kingának a vonásait, az Ószandeci kolostort tükrözi, sőt a magyar címer is szépen bele van foglalva az erekje tartóba.
Hogy zajlott az erekje hazahozatala, illetve hát ez a földi születésnaphoz kapcsolódó ünnepség?
Az egyik kedves boltanárom, és most is jó barátom, Rostetter Szilveszter tanár úr, karnagy úr, a Budapesti Szent Kinga kórus karnagya. Ő vetette fel az ötletet, elhívott egy zarándoklatra a Szent Kinga nyomában, és ezt is akkor elmentem velük Ószandecba, és a Szilveszter tanár úr és a Piotr Stefaniak történész úr, akinek volt az ünnep előtt Veszprémben egy szép könyvkiállítás, a Szent Kinga ábrázolásait gyűjtött össze a történész úr, volt kapcsolatuk, és segítették ezt a vágyunkat, mert már volt tervünkben, hogy jó lenne Szent Kingából egy kis erekét kapnunk, és ők közben jártak, és onnét indult el ez a szép kapcsolat, és akkor az érsek atya ajánló levelével, a Tarnovi püspökség engedélyével a kedves nővérek adtak egy szép erekje tartott, amiben most erekje el van helyezve, és ugye most értesültem én is róla, hogy az országban 4 helyen van ilyen szép erekje, és az egyik akkor a Küngösi templom lehetett.
Beke Zsolt atyával 2013-ban beszélgetett Hámori Kinga. Két évvel ezelőtt, Szent Inga születésének 800. évfordulóján Kerengő című műsorunk vendége volt Efromhányi Beatrix és Entót Ágnes, a riporter Posgai Nóra.
Jelentős, mégis talán méltatlanul kevéssé ismert, kevéssé közismert árpádházi magyar szentünk Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére, Lengyelország és Litvánia védőszentje. Gyakorlatilag végigélte az egész 13. századot, 1224-ben született, és 1292. július 24-én halt meg, róla fogunk ma beszélgetni, talán ezzel az ismertségén is segítünk egy kicsit. Vendégeim a stúdióban Efromhányi Beatrix régész, középkor kutató történész, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, és Entót Ágnes művészettörténész, a középkori szakrális művészet szakértője. Beatrix, először téged szólítalak meg. Vázoljuk fel egy kicsit ezt a 13. századi történelmi kontextust. Milyen volt akkor ebben a mi Közép-Európánkban az élet, hogyan nézett ki, kik uralkodtak?
Amikor Kinga megszületett, akkor még éppen a nagypapája ült a trónon, II. András, és két évvel vagyunk az aranybulla után. Tehát magyar szempontból ez egy eléggé izgalmas időszak, amikor nagyon sok változás indul el, és nagyon sok olyan konfliktus is keletkezik, részben apa és fia, aztán majd a fiú és az unoka, ugye majd 5. István Kingának az öccse lesz a következő uralkodó, tehát Magyarországon ez egy hektikusabb és sok konfliktussal terhelt időszak, aminek a közepében ráadásul ott van a tatárjárás, amikor hát egyrészt egy óriási nagy pusztulást él át az ország, egy kulturális sokkot, meg szóval olyan dolgok történnek, amik azt gondoltuk, hogy a leírásoknak a túlzásai, de a régészeti leletek alapján most már azt tudjuk mondani, hogy sajnos többé-kevésbé minden igaz volt, még ha nem is minden, mindenhol történt meg. Ebből hát a magyarországi részéből Kinga történetesen kimaradt, de a lengyelországi részéből nem maradt ki. Tehát ez nem egy magyarországi történet kizárólag, hanem egy kelet-európai és közép-európai történet. A nyugat-európai területeken pedig hát ez a császárság és a pápaságnak még mindig a küzdelme, a franciáknak meg az angoloknak az első 100 éves háborúja, tehát egy ilyen nagyon különleges időszak, nem biztos, hogy a legszebb időszak, de egy nagyon sok átalakulással terhelt időszak, és hát nem véletlen az, hogy IV. Béla, akit egyébként a Jóisten jó sok gyerekkel áldott meg, igyekezett a kapcsolatokat olyan módon is kiépíteni, hogy hát főleg itt Közép-Európában úgymond szétszórta a gyerekeit. Lengyelországba konkrétan 2 jutott belőle, de egyébként már az apja is nagyjából ezt a technikát alkalmazta. Nem volt ez mindig így. Tehát ez is egy viszonylag új dolog, ehhez III. Ince pápának elég sok köze volt. Ő próbálta meg rávenni az európai dinasztiákat, hogy egymással próbáljanak meg házassági kapcsolatok révén tulajdonképpen hát olyan szövetségeket kötni, amitől ő azt remélte, hogy ettől békességesebb lesz a világ. A helyzet az nem biztos, hogy igaza volt, mert nem látjuk, hogy ettől békességesebb lett volna a világ, viszont az információ áramlás az jelentősen felgyorsult.
Ágnes, ebben a kontextusban milyen volt konkrétan az élete Szent Kingának?
Hát valóban nagyon-nagyon változatos élete volt Kingának. Esztergomban született, ugye 1224-ben. Nagyon hamar elkerült Lengyelországba. Kinga életében nagyon-nagyon fontos szerepet játszott Szalómea, lengyel hercegnő, aki Kálmán hercegnek volt a felesége, és az ő hatás egész életében végigkövethető, és ugye Kálmán herceg is a Muhi csatában elesett, és aztán Lengyelországban, Kis-Lengyelországban tulajdonképpen második anyjaként tekint Kinga Szalómeára.
Kálmán herceg milyen volt Kinga?
IV. Bélának az öccse volt. 10 éves korában került ugye Lengyelországba, tehát a család az Árpádok dinasztiája meghatározó volt, és a bizánci örökség, tehát a nicai császárnak az unokája volt, Laskaris Mária bizánci hercegnőnek a gyermeke, óriási műveltség volt, tehát minden bizonnyal már itt a magyar királyi udvarban is erre szert tett, és
Aztán az egyéb ténykedései, ami egész életében végigkövethető, akár ugye később, jóval később, már az élete vége felé az Ószandeci kolostorban egy egészen egyedülálló műveltséggel és nagyon komoly mély hittel bíró különleges személye volt nem csak a magyar királyságnak, hanem kis Lengyelországnak és a fejedelemségnek.
Visszatérve arra, hogy mikor került Lengyelországba Beatrix, te utaltál arra, hogy őt oda feleségül szánták? A dinasztikus szövetségnek szánták őt?
Igen, egészen pontosan. 1239-et tudjunk, ugye ezek az évszámok azért nem mindig egészen pontosak, de nagy valószínűséggel valóban 1239-ben történt meg ez a házasságkötés. Kinga 15 éves volt.
Ki volt a férje?
Boleszláv krakói fejedelem, és ez talán az első olyan házasság, ahol tényleg igazolható az, hogy úgynevezett József házasságban éltek. Ezt általában a Kingának szokták tulajdonítani, hogy ő volt a kezdeményező.
Nem állták el.
A mai egyház jog szerint igazából nem is tekinthető teljesen érvényesnek. De abban az időszakban ez egyrészt a korabeli, egy ilyen szellemi áramlat volt, elsősorban az elitben, tehát nyilván ez azért nem hatott át az egész társadalmat, és Lengyelországban ez különösen érdekes lehetett, valószínűleg egyébként már a Kálmánéknál is valami hasonló történhetett, mert amikor több fiú van egy uralkodói családban, ráadásul azok mind egy helyen tömörülnek, mármint hogy a Kálmán is ugye Magyarországon volt, meg a Boleszlónak is a testvérei ugye ott voltak nem túlságosan messze tőle, ez azért bizonyos konfliktus helyzeteket tud teremteni. Ebből volt is tapasztalatuk, mert a kijevi Rusz területén ez egy állandó probléma volt, hogy ott mindegyik fiú ugye örökölt, a kelet-európai öröklési jog szerint mindegyik örököl valamit, de egyiknek se elég az, amit örökölt. És akkor tulajdonképpen úgy oldják meg, hogy ez ne aprózódjon már még tovább, hogy bizony vannak olyan házasságok, amelyek ilyen értelemben terméketlenek maradnak, és ez tulajdonképpen egyik oldalról egy praktikus megoldás, a másik oldalról azért egész biztos, hogy ott volt Kinga és Boleszló esetében valóban egy mély hit és elkötelezettség, és úgy egyébként ők minden uralkodói kötelezettségüknek eleget tettek. Kezdve az ország védelmétől, az ország fejlesztéséig, a telepítések, ugye néppel ellátni a megfelelő területeket, rendkívül aktívak voltak.
Tehát nem egy ilyen kifordult szemű rózsás szentképként kell őket elképzelni, hanem nagyon gyakorlati emberek voltak.
Egyáltalán nem égre akasztott szemű. nem szerzetesként kell őket elképzelni. Kinga az utolsó 13 évét, ha jól számoltam, szerzetesként töltöttem, mert 1279-ben lépett be, ha jól emlékszem, az Ószandeci kolostorba, amit tényleg ő alapított, és ez is egy rendkívül fontos intézménye lett ennek a dél-lengyelországi, kis-lengyelországi területnek. De egészen addig ők a világban tevékenykedtek, és bőven volt feladatuk, mert ahogy mondtam, 1241-ben ők is átélték a tatárjárást, és ott ez nem egy egyszeri esemény volt, hanem úgy átlagosan 10 évente jött egy ismétlés.
Ági, milyen szerzetes közösség volt, ahova Szent Kinga belépett, és miért lépett oda be?
Az Ószandeci kolostor Clarissa apácáknak a kolostor, és 1279-ben Szemérmes Boleszló elhunyt, megözvegyült Kinga, és ő korábban már ezt a területet, a szandeci területeket megkapta a férjétől, hiszen óriási hozománnyal távozott a magyar királyságból, és amikor többszörösen ugye a mongolok állandóan támadták Kis-Lengyelországot, Sziléziát, de konkrétan Kinga hozománya hozzájárult ahhoz, hogy újjáépíthessék Kis-Lengyelországot, illetve Krakó újjáépítésében is óriási szerepet vállalt.
Ószandec hol van? Ezek szerint Krakó közelében van? Meg Kis-Lengyelország, amit mondasz, szerintem nem tudjuk.
Ez Délkelet-Lengyelországban van Ószandec. Ez egy nagyon fontos régiója. Ugye, ahogy Beatrix mondta, fejedelemségekből állt akkoriban, tehát nem beszélhetünk lengyel királyságról. A magyar királysággal, rossz a megfogalmazás szemben, de mégiscsak ez egy központi hatalom volt, és óriási jelentősége volt annak, hogy a magyar királylány, Kinga Boleszlónak a felesége lett. Az Ószandeci kolostort 1280-ban alapítja, és hát alig, hogy elkezdik az építkezéseket, ugye a mongol támadásnak egy nagyon jelentős hulláma újra tulajdonképpen betörnek, és Kinga akkor már azért elég idős, tehát az akkori viszonyokhoz képest nem egy fiatal fejedelemasszony, illetve hát ekkor már a fejedelem...
56 éves, ha jól számolom.
Igen, és hát menekülnie kell. Valójában Clarissaként életének az utolsó pár évében élt, de őnek egy nagyon-nagyon mély hite volt, Mária tisztelete, amit hát egyrészt a magyar királyi udvarból, illetve Bizáncból is hozott, és még hozzátenném, hogy ez a Kelet-Közép-Európa, ez egy ilyen, hát nem olvasztott égen, hanem egy nagyon fontos találkozó helye a keletnek és a nyugatnak. Nem sok ábrázolás maradt fönt arról, hogy milyen volt ez a tisztelet, tehát ő hogyan élte meg a hitét, milyen volt a vallás gyakorlata, de néhány korai ikon megmaradt, például Krakóban egy csodaszép közbenjáró Mária ikon, ami Szalomeának az ikonja volt, és a feltételezések szerint Lascaris Máriától kapta. A Clarissák megjelentek elég korán Kis-Lengyelországban. Itália után itt a közép-európai régióban is nagyon gyorsan terjedtek, pontosan itt a fejedelmi udvarokban, tehát Prágai Szent Ágnes is nagyon fontos képviselője volt ugye a Clarissáknak Csehországban, és mindannyian, illetve nagyon sokan itt rokonságban voltak, tehát egy kicsit úgy fogalmaznám meg, hogy a rokonságban szentség, a szentségben pedig rokonság lakozhat.
Ági, korábban is szentként tisztelték-e Kingát? Mikor avatták szenté? Ez most gondolom, hogy ugrunk az időben. Kingáról volt-e, vagy van-e korabeli ábrázolás? Tudjuk-e, hogy nézett ki például?
Egészen korai ábrázolásai nem maradtak meg, pecsétek maradtak meg, és ez is pontosan kapcsolódik a Mária tisztelethez. Két pecsétről tudunk. Máriához imádkozik, illetve olyan, mint egy városfal fölött egy ilyen paládium, egy ilyen védő istenanyához imádkoznak a férjével. Kinga legkorábbi ábrázolása igazából jóval későbbi, tehát a késő középkorból származik, és ugye kérdezted ezt, hogy szentként tisztelték-e? Igen, nagyon korán, tehát már 20 évvel a halála után a csodákat összeírták, és egyértelműen a kis-lengyelországi régióban és a szepességben Dunajec, Tarnów, Szandomír környékén tisztelték, és vannak adatok, hogy például Sáros vármegyéből is elzarándokolnak, és csodák hatására Kinga sírjánál, ugye erről nem beszéltünk még, hogy Kinga erekjei sírja a Clarissa apácáknál van.
Később majd erre rákérdezek, igen? Hiszen te végigjártad ezeket a helyszíneket, de megfogott ez, hogy azt mondod, hogy csodák. Milyen csodákat kötnek Szent Kingához?
Hát nagyon sok gyógyulás, és már életében is sok csoda történt. Egy ferences szerzetes írta meg az életrajzát, és ott is olvasható például, hogy 1282-ben, ha jól emlékszem, Pál krakói püspököt fogságba ejtették, ugye állandó belviszályok voltak a fejedelmségen belül, és a börtönbe Szent Klárához imádkozott, és Klára megígérte, hogy segít Szent Kinga érdemeiért, és szabadon bocsájtották a püspököt, azt hiszem segédpüspök volt inkább, és aztán fölkereste Kingát, és hát persze Kinga erről nem tudott, de maga ez a kis történet is rávilágít arra, visszatérnék egy picit az ábrázolásokhoz, hogy nagyon-nagyon szoros az összefüggés Klára és Kinga között, mivel a Clarissák alapítóját tiszteljük Assisi Klárában, és az ábrázolásoknál is nagyon gyakran egymás pandantjai.
A szenteket szokás valamilyen attribútummal ábrázolni, ugye a legkézenfekvőbb Szent Péter a kulccsal, vagy Szent Pál a karddal, de hát természetesen az árpádházi szenteknek is kell, hogy legyen valami, amiről a középkori ember megismerte, hogy az ő Kingának mi az attribútuma?
Hát ugye Kingát nagyon-nagyon későn avatták Boldoga 1690-ben, 8. Sándor pápa, illetve 2. János Pál pápa szenté avatta, tehát az ábrázolások, a források is arról vannak, hogy többször megindult a kanonizációs eljárás, és megszakadt. Tehát én egészen korai, mondjuk 14. századi ábrázolásai nem maradtak fent, viszont a késő középkorból, a 15. század talán közepe tájáról fönt maradtak ábrázolások.
Hogyan ábrázolták őt? Apácaként, vagy fejedelem asszonyként?
Hát az az érdekes,
szép volt-e öregként?
A Szandomiri Múzeumban van egy csodaszép táblakép, amin egy Clarissa apáca római Szent Ágnessel és Szent Mártával látható, és egy nagyon különleges attribútum van előtte, egy kirügyezett fa, és ez a legendában is szerepel, illetve egy bot vagy egy oszlop. Na most erre egyáltalán nincsen semmilyen más korábbi példa, se későbbi, de a Jant Lugos történetíró 15. századi életrajzában van erre egy passzus, ami talán utal arra, hogy Kinga, amikor a Dunajec folyó kiszáradt, akkor a földbe szúrt egy botot, és az csodák csodájára másnapra kirügyezett. Tehát tulajdonképpen élet fakadt Kinga nyomában. A legreprezentatív ábrázolás Ószandecen maradt meg, az úgynevezett Mária kápolnában, ma ezt úgy hívjuk, hogy Kinga kápolna, és ott van egy középkori faszobor, 1470 körül keletkezett. Eredetileg feltehetően ez egy szárnyas oltárnak volt a középső szobra. Ez is nagyon érdekes, hogy ez a szobor ez nem úgy maradt meg, hogy egy az egybe intakt érintetlenül, hanem az attribútumai megújítottak, de mégis ez a legkorábbi ábrázolás, például lábai alatt egy óriási korona van. Tehát, hogy lemondott a világi hatalomról, és Krisztust választotta, mint szerzetes élete végén. Ugyanakkor a kezében ott van egy 17. századi kormánypálca, a jobb kezében pedig az Ószandeci kolostornak a modelljét tartja, és a Clarissa apácák évszázadokon keresztül az ő kultuszát, ugye annak ellenére, hogy nem avatták sokáig boldoggá szenté, mint egy öltöztető madonnát magát, ezt a középkori szobrot is ruhával öltöztették.
Beatrix, hozzáfűznél-e valami kiegészítést így a csodákhoz, a legendáriumához, az életéhez, a kortársak tudtak-e róla, van erre forrás, nyomok?
Az, hogy őt valóban nagyon későn avatják szenté, ennek egyrészt az a következménye, hogy nagyon késői az ikonográfiája, és ez tulajdonképpen egy nagyon sematikus ikonográfia. Tehát, hogyha az ember megnéz egy ilyen késő középkori apácát ábrázoló szoblót, pláne hogyha esetleg valami alapítás is fűződik a nevéhez, akkor körülbelül ezeket az attribútumokat fogja látni. Viszont volt egy olyan történet Kingával kapcsolatban, ami kicsit későn, inkább a 19. században, de az ő ikonográfiájában is utat talált, és ez meg nem az apáca időszakához kötődik, hanem a fejedelemasszony időszakához. Ugyanis a legenda szerint, hát a történet az úgy szól, hogy a máramarosi sóbányában a gyűrűjét beejtette a Kinga, és ezt Vielicskában találták meg a sóbányászok, és ugye van is egy ilyen ábrázolás, egyébként Vielicskában
só volt kifaragva, ma is.
Ugye egy bányász egy sótömböt nyújt át Kingának, és abban benne van az ő gyűrűje. Na most a történet az így nyilvánvalóan egy legenda, viszont van egy nagyon komoly valóság alapja. Tudnélik, a tatárjárás után, 40-es, 50-es évek fordulóján Kinga az apjától sóbányászokat kért, és felfejlesztették a vielicskai sóbányát, ami már korábban is használatban volt, de sókútként, tehát egy ilyen vizes eljárással, kicsit bonyolult vizes eljárással nyerték ott a sót. Rájöttek, hogy gyakorlatilag ugyanolyan jó minőségű só van a föld alatt, mint a Kárpát-medencének a belső oldalán, és ez azt jelenti, hogy 98-99%-os nátriumklorid, tehát ezt egyenesen lehet az asztalra tenni.
Akkor ez hihetetlen kincs és gazdagság forrása volt, ez olyan volt, mintha aranybányát találtak volna.
Hívták is fehér aranynak a sót, igen, tehát ez abszolút így van, és Krakó szoros kapcsolatban van Vielicskával, tehát maga a születése is egyébként tulajdonképpen a sóbányának a közelségének köszönhető, nyilván más dolgoknak is, de az egy fontos szempont volt.
Akkor ezt a mi Szent Kingánknak köszönhetik a lengyelek?
Abban a formában, ahogy egyébként ezt ma is művelik. Most azért a magyar piacvédelemnek is volt egy kis szerepe a történetben. Magyarországon ugyanis kockára, illetve hát ilyen tégla valamire szokták vágni a sót, ami végtelenül egyszerű kalapács, vésőfűrész kell hozzá. A lengyelek nem vághatták ilyenre, mert ez olyan, mint a kólának az üvegje, fel kell tudni ismerni. És ezért a Vielicskai sóbányában úgynevezett bálványokat vágtak, ezek tulajdonképpen oszlopok, kerek oszlopok, amiket utána felszeleteltek, és korong formában árusították a lengyel sót. Na most ez nyilván mindenki rövid gondolkodás után rájön, hogy elképesztő mennyiségű hulladékkal jár, mert ugye le kell faragni a fölösleget, és ezért a Lengyelországban a törmeléksónak is óriási nagy volt a kereskedelme, részben belső piacon, külföldre, főleg cseh területek felé ezeket a korongokat értékesítették, és Magyarországra szigorúan csak a törmeléksót lehetett hozni, és azt is csak Árvába és Szepesbe. Tehát kizárólag ezekre a Lengyelországgal határos területekre. Újkorban aztán előfordul, hogy beljebb is jut a lengyel sóból, de hát nagyon jól érzékelhető, hogy bizony a só az egy stratégiai cikk, az olyan, mint az olaj manapság, és mindenki hihetetlenül vigyázott arra, hogy az ő piacaira más ne tehesse be a lábát. Tehát Kinga kapott sóbányászokat, felfejleszthették a lengyelek ezt a Vielicskai sóbányát, de a magyar piaci érdekeket nem lehetett veszélyeztetni.
Viszont ezzel hozzájárult Kinga a helyi gazdagodáshoz és fejlődéshez.
Abszolút, abszolút. És tulajdonképpen ez nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy egyrészt ugye a tatárjárás után helyreállításnak meglegyen az anyagi bázisa, és hogy utána Kis Lengyelország valóban meg tudjon erősödni, és Krakkó központtal a 14. század elején mégiscsak megszülessen az a lengyel királyság, amelyik ugye a tatárjárás előtt már majdnem megszületett, csak ott elakadt.
Ágnes, azt mondtad, hogy művelt volt, tudott írni, olvasni, ez azt jelenti?
Igen, tehát nagyon művelt volt. A lengyel nyelv fejlődésében is óriási szerepet játszott. Tehát a zsoltárokat lefordították. Nagyon-nagyon gazdag most is az ószandeci apácáknak a gyűjteménye, a liturgikus kódexeket, ha tekintjük, vagy a zenei életük is nagyon-nagyon különleges volt.
Maradt fent Kingának ima könyve? Az szokás volt, hogy fejedelem asszonyoknak, vagy királylányoknak akár ilyen gyönyörű kis miniatűr festményekkel illusztrált, ugye kis ima könyveik voltak.
Olyan bizonyára volt, amit ő is használhatott, bár amennyi időt ő az ószandeci kolostorban töltött, az meglehetősen rövid volt, és maga a kolostor is inkább a 14. században épült ki.
Tehát nem maradt fönn könyvtárából semmi Szent Kingának.
De azt hiszem, hogy nem, de hogy maga a kolostori hagyomány nagyon sok minden, tehát amit Kinga erekjéinek tulajdonít, például egy ilyen kis áldoztató bizánci liturgiához köthető inkább egy ilyen kanál, ami közvetlenül Kingához kötik, de a kolostorban fent maradtak erekjéi, amik hozzá köthetők, és ezek inkább fogadalmi tárgyak, későbbi fogadalmi tárgyak, de maga a szent hagyomány az úgy tartja, hogy ezek Kingához tartoztak. Ugyanígy vannak ilyen ereki és 15. századi csodaszép immakuláta kép, ami tel is tele van körbe erekékkel, ami megint csak ezt a folytonosságot mutatja, mivel 1701-ben, tehát a boldogávatás után megújították, de például van egy Kunigunda erekje is itt közte, tehát nem csak Kingának hívták, hanem a középkorban a Kunigunda név is szerepel, illetve a ferences szerzőnél, aki összeállította életrajzát, ott Kingaként szerepel. 1490 körülről a Tarnovi Múzeum őriz egy csodaszép kis szárnyas oltárt, és annak a két szárnyán, az bal szárnyon Szent Kingát, a jobb szárnyon meg Klárát látjuk, és azért különleges, mert a Glóriában ott van a felirat. Tehát biztosan tudjuk, hogy Kingát ábrázolja, és nagyon érdekesek az attribútumok, mert egyes források szerint apátnő volt, de valójában ő nem volt az ószandeci kolostor apátnője, de itt, mint apátnő jelenik meg, apátnői bottal, a klariszták habitusában, szürkés-barnás viseletében.
Az, hogy utólag adtak neki egy ilyen posztumusz titulust tulajdonképpen a képi ábrázolás által, az talán azt jelentette, hogy büszkék rá, nem?
Hát azt jelentette, hogy egy nagyon feltehetően egy nagyon sajátos jogállása volt, tehát egy előkelő fejedelemasszony volt, aki ugyan belépett a Clarissa kolostorba, de lehet, nem tudom, Beatrix, ezt biztos jobban hozzá tud szólni, hát, hogy ő a kolostor gazdasági, anyagi helyzetét bizonyára, így talán szabadabban is, intézhette, de mindenképpen úgy tekintettek rá, mint máterre, mint a kolostor hát alapítójára és legfőbb jótevőjére.
Beatrix, mennyire volt az általános, hogy az előző adásban ugye beszéltünk arról, hogy mennyire klasszul talpra esetten rendezte a lengyel fejedelemségnek, ahol lakott ugye Krakó környékén az ügyeit, akár anyagilag is felfejlesztette azt a környéket gazdaságilag. Mennyire volt általános, hogy mondjuk egy nő ilyen klasszul talpra esetten intéz és intézhet dolgokat, akár üzleti ügyeket is, mennyire volt általános, hogy írni, olvasni tudtak?
A végéről kezdve az, hogy írni, olvasni tudtak, ez nem volt teljesen általános, bár az elitben azért igenis van ennek nyoma. Az, hogy valaki írni, olvasni tud, az ebben az időszakban plusz még azt is jelenti, hogy latinul is ért.
Sőt, hát ő tudott lengyelül is valószínűleg, meg magyarul is.
Meg azon kívül még egy csomó nyelven. Tehát ez meg a másik jelentős különbség talán a mai világhoz képest, hogy az elitnek az elit volta, az magával hozta azt, hogy több nyelvűek voltak. Ez nem azt jelenti, hogy mindet egyformán tudta, de elvárás volt. Hát persze neki a környezetével tudni kellett beszélni, az anyanyelve az nyilván megvolt, de történetesen, amikor újra alapítják a tatárjárás után Krakót, akkor oda a magdeburgi jog alapján német telepeseket hívnak, azokkal is kell valakinek beszélni. Tehát az, hogy ezeket a környezetében előforduló nyelveket minimum megérti, de egyébként az esetek többségében valamilyen szinten aktívan tudja használni, ez elvárás. Most az, hogy mennyire tudtak gazdasági ügyeket intézni, meg hogy ilyen, hát úgymond talpra esetten.
Hát ez egy kicsit ilyen mai feminista szemlélet, vagy ilyen nőket jobban valorizáló szemlélet, de szeretnénk azt hallani, hogy akkor
helyzet,
is lehetett.
A helyzet az, hogy e tekintetben az újkorban van egy elég durva változás, akkor zárják be a nőket egy ilyen, nem tudom, vitrínbe, és akkor ne csináljon semmit, és egyébként ez főleg Nyugat-Európára igaz, de hát csak arra gondolunk, hogy a 16. században milyen magyar nagyasszonyok voltak, egész egyszerűen nem működik másképpen ez a modell. A férfiak rengeteget vannak úton, nők azért kevesebbet, tehát a háztartás, az otthoni, a gyerekneveléstől kezdve a disznóvágásig, bocsánat, hogy ilyen szélsőséges példát mondok, ez az asszonynak a dolga, és ő neki ezt le kell tudni vezényelni, ő neki tudása kell, hogy legyen, tekintélye kell, hogy legyen, és hát nyilvánvalóan a gazdasági ügyekhez, a különféle lokális politikai ügyekhez neki hozzá kell tudni szólni. És egyébként ezek a házasságok, különösen amikor jók, hát amikor nem annyira jók, akkor nyilván feszültségek is vannak, de amikor jól sikerül egy ilyen házasság, akkor ez egy nagyon komoly szövetség, és a férj számára, nem csak az uralkodónál, hanem a főuraknál is, ez egy óriási nagy biztonság, hogy a birtokai rendben vannak, mert az asszony rendben tartja.
Mehet nyugodtan háborúzni.
Igen, vagy mehet a királyi udvarba politikai ügyeket intézni, vagy mehet külföldre, nem tudom én, valamilyen követségben eljárni az ország érdekébe. Tehát tulajdonképpen a nyilvános közszereplés az nyilván nagyon erőteljesen kötődik a férfi társadalomhoz. De ez nem azt jelenti, hogy a női része a társadalomnak inaktív lett volna, sőt, nagyon is aktív volt. Ezt általában akkor szoktuk igazából látni, és nyilván elsősorban uralkodói körökben, amikor ott marad valaki özvegyen. Most, hogy Kingának milyen mintái voltak? Hát ott volt a sziléziai Hedvig, egyébként belépett egy apáca kolostorba, és annak a vezetője lett. Ott volt a prágai Szent Ágnes, belépett egy apáca kolostorba, és a vezetője lett. Ott volt Szent Erzsébet, akinek ugye a tisztelete keresztbe kasul fél Európát, vagy az egészet bejárta, aki ugyan nem lépett be kolostorba, és nem lett apáca, de ilyen híre volt, és egy hihetetlenül aktív életet élt özvegységében. Ott volt az édesanyja, Laskaris Mária, akiről pontosan lehetett tudni, hogy a tatárjárás után legalább annyit tett az országnak a helyreállításáért, mint a férje, és akkor most nem sorolom az összes többi rokonságot, akik elképesztően aktívak voltak. Zárásként mondjuk a Macsói Annát tudom említeni, aki nem tartozott ennek a családnak a legpozitívabb személyiségei közé. Ővel elég sok konfliktus volt, de hát pont azért volt konfliktus, mert elképesztően aktív volt.
Hát, hogyha már a rokonság, akkor a szent rokonokat soroljuk tovább, Ági, hogy tényleg hihetetlen mennyiségű, ha szabad ilyen csúnyán mondani, nagyon sok árpádházi szentünk van, és tulajdonképpen ők rokonságban voltak, Kinga ismerte őket. Kik voltak még?
Hát a legfontosabb rokon ugye árpádházi Szent Erzsébet volt, tehát őt mindannyian követték. Sziléziai Hedvig is, ugye, aki nagynénye volt árpádházi Szent Erzsébetnek, tehát egymást szó szerint követték a szentiválás útjában is. Példaként Erzsébetnek volt egy véluma, egy fekete fátyla, amit Sziléziai Hedvig hát nagy becsben tartott, és amikor meghalt, ezzel takarták le az arcát, és a későbbiekben a lánya Gertrud, aki aztán azt hiszem a Trebnicai kolostornak a második apátnője volt, ő őrizte ezt tovább. Tehát, hogy ez egy ilyen sokszoros erekje volt, és abszolút fontos szerepet játszott az ő hétköznapi életükben is ez a tisztelet. Visszatérve az Árpádokra, hát egészen különleges, hogy Kingának, ugye 10 voltak testvérek, és Kinga mellett még ugye Jolántát is későbbiekben boldoggá avatták, tehát ő is egy szent életű királylány volt, ugyanígy Konstancia, aki a halicsi fejedelemnek lett a felesége, és hát nem utolsó sorban, ugye még nem volt szó árpádházi Szent Margitról, akit a szülei a tatárjárás idején felajánlottak Istennek, és ezt a hívást ő megerősítette, és annak ellenére, hogy többször férhez akarták adni, ő mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy Istennek szentelje az életét. Tehát, hogy itt nem csak a domonkosok, ferencesek, itt ciszterek, premontreiek, tehát nem kifejezetten csak ferencesek, klarisszákról van szó, hanem sokféle rendhez tartozó, vagy nem is hozzájuk tartozó, de hozzájuk kapcsolódó szent asszonyról beszélhetünk.
Azt hallottam egy előadáson, azt mondta valaki, nem mondom meg, hogy ki volt az, hogy nem is volt erre példa Európában máshol, de pedig én tudom, pont az én védőszentem Szent Eleonóra szinte évre pontosan kortársa volt Szent Kingának, királylány volt, aztán az angol király felesége lett, ő is szent volt. Ezek a szentek, vagy ők ismerhették egymást, tudtak-e egymásról, ezek az európai királylányok, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, vagy ezek ilyen külön világok voltak?
Biztos, hogy van információ áramlás. Hogy pontosan kiről tudtak, ezt nem lehet megmondani, azért ilyen szinten nem ismerjük egyszerűen nincsen írott nyoma, és hát azért a középkorban rengeteg minden szóban zajlott. Időnként bizonyos kultuszoknak a nyomaiban felfedezhető, de azért az, hogy maga a modell ismert volt, akkor is, hogyha konkrét képviselőit nem feltétlenül tudták, az meg éppen abból látszik, ahogy az élettörténeteket végignézzük. Tehát, hogy valaki férhez megy, megözvegyül, és akkor özvegységében egyrészt teljesen természetesen adódik az, hogy a kolostorba vonuljon, és ez valóban nem feltétlenül jelenti azt, hogy rendtag lesz, hanem hogy a kolostorban éli le aztán az életét, és ugyanakkor nagyon aktívak is maradnak, akár apáca lesz, akár nem lesz apáca, nagyon aktívak maradnak. És például árpádházi Szent Erzsébetnek az a különlegessége, hogy őt nagyon röviddel a halála után avatják szenté, néhány év telik el a halálától. És nem csak, hogy szenté avatják, hanem őt egy új modellnek állítják, tehát hogy hogyan kell élni egy özvegyasszonynak. Sokáig vitatkoznak azon egyébként a ferencesek és a domonkosok, mind a ketten maguknak akarták Erzsébetet, és így keresik, hogy mi az ő szentségének a lényege, hogy ő a fejedelemasszony, hogy ő egy szent királyok leszármazottja, hogy ő egy apáca, sokféle megoldást megpróbálnak, és valahogy ott a 13. század közepére, tehát 40-es, 50-es évekre kikristályosodik, hogy ő egy szent özvegy, és ez eddig nem volt.
De
tehát
érdekes.
Ez tulajdonképpen azt az életformát szent teszi, ami egyébként nyilván a társadalomban jelen van, hogy egy özvegyasszony, aki egyébként a vagyonával rendelkezik, amíg özvegy, a férjének a vagyonával is rendelkezik, ugye? Tehát ez egy fontos dolog, hogy ő tulajdonképpen kezeli a férjének a vagyonát addig, amíg férjhez nem megy. Mit kell, hogy csináljon, illetve mit tud csinálni? Ez egy aktív életforma. És azt látjuk, hogy nem tudom én, Hispániától kezdve, ahová a második Andrásnak egy második házasságából született lánya, Jolánta, került az ő leszármazottai terjesztik Erzsébetnek a kultuszát, és ugyanezt az utat járják be Németországban többen, ugyanezt az utat járják be Lengyelországban, Magyarországon, stb. Tehát ez egyszerűen ott van, mint modell, és hát nagyon hosszan nem kell gondolkozni, hogy mik azok a csatornák, amik ugye ezt az információt továbbítják. Egyrészt ott vannak a családi kapcsolatok, és hát itt van annak jelentősége, hogy ezek a dinasztiák egymással rokonok. Másrészt pedig ott vannak azok a szerzetes közösségek, amelyek a 13. században elképesztően gyorsan terjednek el, ugye ferencesek és a domonkosok, tényleg Írország nyugati partjától a Kárpátok keleti csücskéig ott vannak néhány évtizeden belül, és hát éppen arra szerződtek úgymond, hogy új, modern életfelfogást mutassanak a keresztényeknek. Na most ezek a személyek, a fejedelemasszonyok, tökéletes médiumot jelentenek ahhoz, hogy megmutassák egy nemesasszonynak, egy polgárasszonynak, egy parasztasszonynak, hogy hát mit kell csinálni akkor, amikor bizonyos élethelyzetbe kerül.
Ági, bejártad ezeket a szent helyeket, ahol Kinga élt és működött. Emelj ki néhány helyet, ami igazán megérintett, és hogy miért érintett meg egy kicsit személyesebben.
Hát ami leginkább megérintett, az az Ószandeci kolostor, ahol valóban ugyanaz szerint az életforma szerint klarisszák élnek még ma is, szigorú klauzúrás életmód szerint, tehát ez azt jelenti, hogy teljesen elzártan. Tehát maga például Szent Kinga sírját sem nézhetjük meg, hanem...
De téged beengedtek?
Nem, az az igazság, hogy most csak én is a rácson keresztül láthattam. Nagyon érdekes maga ez a Kinga kápolna, mert a templom hajóból rálátni egy ilyen szép kovácsolt vas 17. századi rácson keresztül. Most az, hogy mégiscsak kicsit közelebb érezzük magunkat hozzá, van ott a kapuzaton egy ilyen kis erekje, és ugyanakkor meg magában a templomnak az egyik mellékoltára is egy a szenté vagy boldogávatáshoz kapcsolódó Szent Kinga mellékoltár, de hogy ez a Kinga kápolna azért érdekes, mert a klauzúra része elzárt, de hogy mégiscsak rálátunk magára Kinga tumbájára, tehát 16. századi sírjára, ami lényegében ma üres, és az a bizonyos középkori szobor alatt van egy szarkofág, egy kis ezüst láda, és abban vannak a maradványai. Fontos helyek még az életében Dunajec, Csorsztinvára, illetve a Szepességi Podolin egy nagyon fontos hely, ahol a templom körülbelül a Kinga idején épült, tehát akkor kezdték el építeni, és pontosan a tatárok erről a férjével ide menekült.
Végig jártad ezeket a helyszíneket, és csodálatos fotókat készítettél. Tervezett, hogy egyszer majd valahol ezt a közönség is láthatja, publikálod az előadásokon kívül, amiken láthatók.
Egy tanulmányom készült el Kingának a késő középkori ábrázolásairól, ott azért jó néhány fotót szeretnék publikálni.
Magyarországon van-e erekjéje Kingának, illetve van-e valami neki szentelt, neki dedikált templom akár? Tudunk erről. Lengyelországban ugye védőszentként tisztelik, de azért a miénk is.
Igen, Magyarországon is több helyen, több templomban van, hát ugye ez a egészen késői történet, például Küngösön van Szent Kinga erekje, ugye ez már a szentélvatás 1999 utáni történet, azt hiszem, hogy Egerben is van Szent Kinga erekje, és Esztergomban van még Kingának erekéje, és most a 800 éves évforduló kapcsán a Dunán hajón hozták el Szent Kinga erekjéjét. A belvárosi templom adott otthont ennek a kétnapos ünnepségnek, és az oltárra helyezték Kinga erekjéjét, és nem csak Kingának volt ünnepe, illetve van, hanem Anzsu Szent Hedvignek is, és igazából itt találkozott a két szent is, ugye Anzsu Hedvig azért óriási tisztelettel és szeretettel tekinthetett ősére, és hát így a késői korban újra találkoztak.
Nagyon szép volt, igen, lengyel fiatalok is volt, aki népviseletben kísérte ezt az erekjét, és így hozták. Sajnos lejárt az időnk, de azért záró mondatként, vagy zárszóként, csak nagyon röviden egy-egy mondatban, hogy mit üzen nekünk ma Szent Kinga? Nektek személyesen mit mond Beatrix?
Ő egy 13. században egy olyan személyiség volt, aki annak ellenére, hogy akkornak az elvárásai nyilván egészen mások voltak, mint ma, de érezhetően egy modern nő volt. A maga korában modern, és ez a Szent Erzsébet kultusz például őnála nagyon erősen érződik. Őről egészen biztosan tudott is, és hát az egyik, hogy is mondjam, legmeghatározóbb példaképe volt, és tulajdonképpen Erzsébet is, ő is ugyanazt az aktív női ideált testesíti meg.
Ágnes?
Erzsébet is, és Sziléziai Hedvig is a saját korukban, tehát a 13. században, hát haláluk után már úgy beszéltek róluk, bizonyos források, hogy mulier fortis, tehát hogy erős, erős asszony. És számomra ma talán, ha így nagyon meggondolom, egyrészt egészen mély hite, Mária tisztelete, ami követendő, és ugyanakkor az állandó újrakezdései, hogy mindig újra tudta kezdeni az életét, az építkezéseket, a mindenfélét, tehát hogy újra, az újrakezdés szentje számomra.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Szent Kinga életéről, koráról, üzenetéről beszélgettünk liturgikus ünnepe kapcsán Efromhányi Beatrix régész középkorkutató történésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárával, és Entót Ágnes művészettörténésszel, középkori szakrális művészet szakértőjével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Posgai Nórát hallották.
Mai műsorunk ezzel véget ért. Az összeállítást készítette Posgai Nóra és Hámori Kinga, közreműködött Kozák Anna Mária. A szerkesztő Werner Eszter nevében is búcsúzik a műsorvezető Nagy György András.
Elhangzott a Szentek nyomában.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!